Van az úgy, hogy az ember nehéz családban nőtt fel. Na és? Mással is előfordult már a történelemben. Túl kell lépni rajta, fel kell nőni, haladjunk. Igen ám, csak hogy aki alkoholista vagy más szempontból diszfunkcionálisan működő családból jön, az lehet, hogy felnőttként egyszer csak azzal szembesül, hogy olyan kapcsolati és életvezetési nehézségekkel küzdik, például a párkapcsolatban, például a munkában, amivel mások kevésbé. Neki nyújthat segítséget a színházterápia. Kinek szól, mire gyógyír, hogyan működik? Erről beszélgetünk a mai műsorban Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Köszöntöm Kata a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Nagyon más tapasztalatot szerez az az ember, aki diszfunkcionális, akár szenvedélybeteg, vagy pszichiátriai beteg, vagy bántalmazó családban nő fel. Mi sérül ilyenkor, amire aztán majd megbeszéljük, hogy hogyan segít a színházterápia?
Ilyen családban felnőve azt fontos látni, hogy számos nehézséggel tudunk küzdeni a személyiségfejlődésnek szinte minden területén. Illetve amit talán fontos kiemelni, mert erre ritkábban szoktunk gondolni, hogyha valaki egy nem jól működő, vagy akár egy kifejezetten bántalmazó, zűrzavaros gondoskodásban nevelkedik pici korától kezdve, és nem egy kész, kifejlett személyiséggel lép bele a helyzetbe, hanem ugye ott fejlődik ki az ő személyisége, az idegrendszere, a stresszválaszai, megküzdési készsége, stb. Mindez nem kapja meg azt a megfelelő egészséges környezetet, amire szüksége lenne, tehát nem fog olyan jól működni. Akik így nevelkednek a stresszkezelésben, a konfliktuskezelésben, a stresszválaszokban, az immunválasz akár módosulhat, az, hogy hogyan vagyok én a világban, hogy mennyire tartom egy biztonságos helynek, hogy mennyire gondolom azt, hogy én abban oké vagyok, ez egy jó hely, érdemes kapcsolódni, lehet számítani a másik emberre, stb. Stb. Tehát alapvetően, hogy hogyan vagyok jelen magamban és a világban, ezek a korai élmények nagyon meghatározóak. És aki egy nem jól működő családban szerzi ezeket a korai tapasztalatokat, ez nagyon mélyen be tud égni, nehéz is később korrigálni, nem lehetetlen, ez fontos, de hogy nagyobb hátránnyal indul az, aki egy ilyen családból származik, és hogy nem csak úgymond idézőjelben lelki sérültek leszünk egy ilyen családban felnőve, hanem
igen,
komplex.
Igen, hát ez rosszul hangzik.
Igen, de hogy csak a mondják ezt, hogy ó, hát jó, egy kicsit lelki sérült leszek, de hát legyek túl rajta, rázzam le magamról, vége a gyerekkornak, magam mögött hagytam, lépjek tovább.
Hát vagy azt is mondhatom, hogy hát mindenki egy kicsit fura, meg mindenki egy kicsit lelki sérült, ki nem. Tehát senki sem szereti magát lelki sérültnek érezni, nem?
Persze, én nem is szeretem nagyon ezt a kifejezést használni, de ugye köznyelvben azért sokszor futunk ebbe bele. Inkább úgy mondanám, hogy jelentős hátránnyal indul, vagy másfajta nehézségekkel indul az, aki ilyen családban nevelkedik. Viszont fontos látni, hogy ez egy komplex testi lelki sérülés. Tehát mivel az idegrendszerünk is ott fejlődik, és nem véletlen szoktuk mondani az első 1000 napot például, vagy ezt az első 3 évet, hogy nagyon kiemelten fontos minden működési területünk szempontjából, testi-lelki egészség szempontjából egyaránt, mert hogy itt tevődnek le azok az alapkövek, amiből aztán életünk végéig próbálunk építkezni és gazdálkodni.
Megdöbbentő, hogy azt mondja, hogy fizikailag is számít.
Hát abszolút, tehát tudjuk már azt is, hogy a magzati lét is, tehát a várandóság ideje alatt szerzett élmények is, nem mindegy, hogy ez egy háborítatlan, vagy egy viszonylag könnyed, most ezt nem feltétlen a minden terhességben, vagy várandóságban vannak nehézségek, ugye szoktam mondani, hogy ez hol terhesség, hol várandóság, tehát ez egy vegyes állapot, de hogy bizonyos alapoknak meg kell lennie ahhoz, hogy egészségesen tudjon fejlődni már ott is a csecsemő, illetve, hogy mondom, nagyon fontosak a korai tapasztalatok, és az is, hogy az édesanyja milyen állapotban van, ő mennyire van jól, illetve a közvetlen környezet mennyire tudja az egészséges fejlődést támogatni.
És aztán, hogyha kommunikációs bizalom, biztonságérzet kérdésben nehézségünk van, akkor azt észrevesszük? Mert hogyha nem veszem észre, akkor nem fogok elmenni színházterápiára. Tehát mikor veszi észre azt, aki ilyen családban nőtt föl, hogy nem mindenki szembe jön az autópályán, nem a világa probléma körülöttem, hanem lehet, hogy én tudnék valamit csinálni, vagy kezdeni.
Ez teljesen változó, hogy hol vesz észre valaki, hogy van ezzel dolga, vagy van érintettsége. A leggyakoribb tapasztalatom az az, hogy talán úgy a gyerekvállalásig, vagy a család alapításig sokszor még úgy elműködnek meg. Hol lent, hol fent, hullámhegyek, völgyek, egyébként mindenki életében vannak természetesen, de úgy valahogy akár párválasztás kapcsán azt veszem észre, hogy rendre ugyanott mennek tönkre a kapcsolataim, vagy ugyanazok a forgatókönyvek zajlanak le, néha csak a nevet kell átírni a történetben, mert hogy lezajlik folyton ugyanaz, ott akkor érdemes gyanakodni arra, hogy itt van valami olyan, akár tudattalan mintázat, amit ismétlek, ami korábbi tapasztalatokból fakadhat, illetve gyakran látjuk azt, hogy a gyerekszületés a másik ilyen pont. Látom klienseken is azt, hogy sokan ilyenkor kérnek segítséget, mert valahogyan a magunk mögött hagyott, vagy azt gondoltuk, hogy magunk mögött hagytuk a gyermekkorunk minden nehézségét, a gyerekvállalás és a gyerekszüléssel nagyon sok minden beaktiválódik, akár testi szinten is, vagy sejtszinten szoktuk mondani, illetve hogyan látjuk a gyerekünket, meg kapcsolatban vagyunk vele, az valóban idegrendszeri szinten is be tud aktiválni nagyon sok olyan, akár trauma választ, amit lehet, hogy addig nem is tudatosítottunk, hogy még mindig milyen tud ránk hatni, és sokan egyébként ilyenkor szoktak olyan nehéz fizikai vagy lelki állapotba kerülni, vagy olyan terhekkel szembesülni, hogy segítséget kérnek.
Hogyan dolgozik a színházterápia? Tulajdonképpen mi ez? Mi a módszer, és honnan jön? Mi az? Túl sok kérdés, de hát nagyon izgalmas.
Azzal kezdeném, hogy a színházterápia kicsit megtévesztő elnevezés, ez inkább már csak történelmi okokból maradt rajta ezen a módszeren, mert hogy nem sok köze van a színházhoz, sőt, néha nem is beszélünk egy-egy darabban, vagy ha használunk is szavakat, vagy kifejezéseket, akkor ezt nem a klasszikus színházi értelemben, vagy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt egy Shakespeare összesnek nekiesünk.
Hát, tehát nem irodalmi műveket dolgoznak föl, és nem monológokat mondanak.
Nem, sőt, a szövegalkotás is sokszor ilyen véletlenszerűen szokott történni, hogy mondjuk ráejtjük a ceruzát, maradjunk akkor a Shakespeare dráma egyik oldalán, és az a szó, ami ott, ahova ráesett, azzal kezdünk el dolgozni, vagy akár 5-10 szóval, és mindenki magának alkot szöveget, de kicsit előre szaladtam, mert
igen,
ezzel már
ez
csak
módszer,
akkor
igen.
Dolgozunk, hogyha valóban szeretnénk egy bemutatható színpadi művet is létrehozni, rehabokon, ahol sok időnk van, és hosszabb folyamattal tudunk dolgozni, ott inkább szoktunk színházat csinálni, bár most az elmúlt pár évben Nagy Alíz kolléganőmmel szoktam tréninget tartani, egy összeszokott páros vagyunk, mert több mint 10 éve dolgozunk együtt, és kihoztuk ezt a zárt intézményekből egy kicsit a civil életbe is, tehát bárki, aki érdeklődik, és szembe jön vele az, hogy éppen workshopot tartunk, vagy hosszabb folyamatot, kipróbálhatja a módszert. A tapasztalatom az, hogy elsőre az emberek hátra szoktak hőkölni, és eszük ágába sincs sem szerepelni, sem színházat csinálni, sem a testükkel dolgozni, sem pedig egy nonverbális módszert kipróbálni. Ez egy nem szavakkal dolgozó módszer. Nagyon sokáig az instrukciókon kívül nagyon más helye nincsen a mi munkákban a beszédnek. Már csak azért is, mert hogy ez a módszer valahogyan azt is célozza, hogy bizonyos élményeink nem hozzáférhetők a verbalitás számára. Ugye visszautalnék arra, hogy az első 1000 nap, vagy a nagyon korai élmények, ezek még a szavak szintje előtt kialakult testi válaszok, stresszválaszok, reakcióink a másik emberre, a kötődési mintázatunk, a bizalomkérdés, az, hogy hogyan vagyok a testemben, hogyan kommunikálok a másik emberrel, ezek nagyon korai tapasztalatok, és sokan úgy jutnak el egyébként egy színházterápiába, vagy más testfelől közelítő módszerhez, hogy azt érzik, hogy mondjuk járnak verbális terápiában már régóta, már elmondták, amit el lehetett, már megdolgozták szavak szintjén, amit meg lehetett, de hogy valami nem mozdul, valami nem változik, valami még mindig nem jó a testemben, a lelkemben, valami ez még mindig nem férek hozzá. És pont ezek a nonverbális módszerek, mint milyen a színházterápia is, ezek erre jók, hogy valahogy közel tudjunk kerülni azokhoz az élményekhez, és tudjunk dolgozni ezekkel a tapasztalatokkal, amit egy beszélgetős terápiában nem lehet megközelíteni.
Annak is jó ez, aki nem szándékozik beszélgetős terápiába menni, mert nem olyan, aki beszédes. Tehát, igen, hogy ezt meg lehet kerülni. Ez nem egy fokozati elem.
Nem egy fokozati elem, és néha találkozunk azzal is, hogy valaki mondjuk itt indít, akár gyanútlanul, akár célzottan emiatt keres, mert hogy azt érzi például, sokan keresnek pánikos vagy szorongásos tünetekkel minket, hogy valahogy nem vagyok ura a testi reakcióimnak, indokolatlan félelmeim vannak, nem tudok jól a testemben lenni, nem tudok kapcsolódni. Van, aki mondjuk azt fogalmazza meg, nekem is ez volt egyébként az élményem, mielőtt elkezdtem ezzel a módszerrel dolgozni, hogy vagyok én, az jelenti a nyakon fölül a fejemet.
Igen, és mutatja Kata,
igen, és akkor van a testem, ami egy szükséges rossz, ami a helyén tartja a fejemet. Tehát körülbelül én is így kezdtem el dolgozni.
Amelyik tud racionálisan működni.
Így van, a és többi kontroll alatt tartani minden mást, ugye, így mert van, hogy gyakran ezt szeretjük, hogy a testünk az csinálja azt, amit mi akarunk, és ne legyen vele gond. Szóval van, aki így essék bele ebbe a módszerbe, és egy picit kinyitnám, hogy nem csak a színházterápia van, hanem számos testfelől közelítő módszer, amiket azért szeretek, mert ahogyan is mondta, nem mindenki akar, vagy nem mindenki tud beszélni a traumatizáltságáról. És számos olyan módszer létezik, ahol nem kell kimondani, nem kell lecsócsálni, nem kell újra átélni, hogy mi a trauma, a testi válaszokat viszont mégis tudjuk gyógyítani és oldani.
Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel beszélgetünk a szenvedélybeteg családokban felnőtt emberek számára kidolgozott színházterápiás módszerről. Na és akkor most, hogy működik ez? Bemennek egy szobába, hányan vannak, mi történik ott?
Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy általában 6-8 fővel szeretünk dolgozni, ez itt az elmúlt néhány évben a bevált módszerünk, tehát ez egy viszonylag kis csoportos módszer, vagy együttlét, lehet persze többen is, de hogy mi itt dolgozunk Alízzal, és ez egy zárt csoport, tehát arra szoktunk szerződni, hogy egy napra, két napra, öt napra ez változó, hogy hogyan hirdetjük meg, de ameddig együtt dolgozunk, az első nap reggelétől a második nap végéig mondjuk, addig itt mindenki elköteleződik amellett, hogy jelen van, részt vesz, nem késik, titoktartás, alapvető csoportszabályok természetesen kötelező érvényűek mindenkire, és ezt mindenki szokta is vállalni természetesen, hogy ami ott elhangzik, az ott is marad. Nem megengedett az agresszió semmilyen formája, saját testünkre is vigyázunk, a másik testére is, sérülésekre is, illetve mindenkinek a jól létére. Tehát vannak bizonyos más csoportra is érvényes szabályok. Nyilván, mivel a testünkkel dolgozunk, ezért itt vannak ilyen extrák is, mint például intim területeket nem érintünk, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt hangsúlyozni, mivel sokan traumatizáltak, akár úgy is, hogy nem tudnak róla, bármikor lehet nemet mondani egy-egy gyakorlatban, egy-egy instrukciókat szoktunk adni, és azzal viszonylag szabadon lehet dolgozni, de például van, aki nem viseli olyan jól az érintést, tehát ezt lehet jelezni, lehet nemet mondani, nagyon szoktunk figyelni, hogy mindenki csak annyira menjen mélyre, amennyit éppen most el tud bírni, ettől függetlenül nyilván ez egy nagyon izgalmas módszer, mert néha olyanokra bukkanunk, amire nem számít sem a résztvevő, sem mi, de szerencsére annak, hogy kettős vezetéssel dolgozunk kis létszámmal, az elmúlt 10-15 évben tudtuk kezelni azokat a helyzeteket, hogyha valakinél bármi olyan élmény vagy olyan reakció kapcsolt be, ami ugye mivel a testünkben őrizzük ezeket a lenyomatokat, ezért ez elő tud jönni, és aztán lehet vele dolgozni.
És még mindig nem tudom, hogy hogyan képzeljem ezt el. A rádióban nem látszik, de én se látom magam előtt, hogy eszközökkel dolgoznak, egy berendezett térben, vagy csak a test van, és milyen feladatok vannak például?
Mondjon egyet. Üres térben dolgozunk, tehát minél letisztultabb tér van, a testünk az, amivel dolgozunk, illetve önmagunkkal, tehát nincsenek eszközök. Néha szoktunk színház kapcsán mondjuk ilyen különböző hangkeltésre alkalmas eszközöket, vagy ilyesmiket bevonni, de alapvetően a testünk az, ami a mi munkaeszközünk. Úgy szokott felépülni a módszer, hogy először megpróbálunk egyáltalán kapcsolatot létesíteni a saját testünkkel, illetve megérkezni abba a térbe, amiben dolgozunk. Tehát megismerni, körbejárjuk, megérintjük, hol leszünk együtt a következő egy-két napban, mire érdemes figyelni. Addig még a többieket úgymond csak, mint tereptárgyak veszük figyelembe, és szép lassan elkezdünk bizonyos gyakorlatokon keresztül, légzés, mozgás, megérkezni oda, hogy itt vagyok a testemben, egy biztonságos térben, kik vannak körülöttem, milyen zajok vannak, milyen fények vannak.
Tehát tulajdonképpen akkor az érzékelés az az első, hogy érezzem.
Testtudati munkának is szoktuk
a környezetemet
hívni.
És magamat is.
Így van. Tehát, hogy az első lépés, akkor tudok jól dolgozni magammal, a testemmel, meg egyáltalán kapcsolatba lépni a másikkal, hogyha felvettem a kapcsolatot saját magammal, vagy a saját testemmel. Következő szokott instrukció lenni már többnyire páros gyakorlatban, egy úgynevezett kapcsolati munkára, hogy hogyan vagyok én a bizalommal, hogyan nyitok a másik felé, hogyan tudok reagálni, hogyan tudok hangolódni a másikra. Nagyon gyakran itt szokták sokan észrevenni az érintettségüket, hogy te jó ég, nekem egy nagyon egyszerű instrukcióban, hogy nem tudom, mondjuk kövessem le a másik mozgását, vagy érjek hozzá a vállához, az milyen nehézséget tud okozni, vagy hogy vagyok az, ahogy rám figyelnek, vagy nekem kell a másikra figyelni. Szóval számos vetülete van ennek, amivel szoktunk dolgozni, és aztán következő lépésként szokott lenni úgynevezett improvizációs munka. Ettől nem kell megijedni, tehát nem arról van szó, hogy akkor valakinek ott ki kell állni a fél Budapest elé, és valamit ott rögtönözni kell, hanem egy-egy mozdulat, vagy egy-egy hang is már improvizációnak számít. Hát
valamilyen konkrét történetet kell ilyenkor eljátszani, nem. Vagy élményt, vagy akkor most te vagy a ló, aki szaladsz a mezőn, és mit érzel, ilyesmikre kell gondolni?
Nem, nagyon fontos, hogy nem kell semmit eljátszani. Gyakran mondjuk az instrukció az például annyi, hogy próbáljam meg most feltérképezni azt, hogy közben itt mutogatok, mert igen, ez egy mozgásos módszer, és
széles mozdulatok.
Igen, hogy valahogy például letapogatni azt, hogy mi ez a tér, amiben én most otthonosan érzem magam. Ez egy szűkebb hely, vagy egészen ki tudom nyújtani a kezemet, ki akarok-e lépni ezzel. Egész hosszan el lehet ezzel időzni, és nagyon izgalmas, hogy valóban el tud indulni, tehát az is, aki nagyon szkeptikus, vagy sosem dolgozott ilyen módszerrel, mégiscsak elkezdi valahogy megérezni azt, hogy valóban hogyan vagyok én ebben otthonosan, közel jöhet-e a másik, meg tudom-e akár érinteni. És ezek tényleg úgy kell elképzelni, nagyon egyszerű instrukciók, és mindenki úgy használja ezt az instrukciót, ahogy akarja.
Az értelmezésben mindenki maga érez valamit, meglepődik és elgondolkodik rajta, forgatja magában, vagy akkor jön Kata és a partnere, akivel együtt tartják a színházterápiát, és elmagyarázzák, hogy mi történik.
Próbálunk tágteret hagyni annak, hogy mindenki úgy értelmezhesse alapvetően, ahogyan szeretné, de mégis adni egy minimális biztonságérzetet azzal kapcsolatban, hogy ne leselkedem kelljen, hogy vajon jól csinálom-e, ugye ez gyakran bennünk van, hogy de jó ég, jól csinálom.
Meg akarunk felelni.
Igen, nem lehet rosszul csinálni, de be szoktuk mutatni azt hogy röviden, hogy érthetővé váljon, hogy mire gondolunk, és hogy tényleg nem gondolunk nagyon extra dolgokra.
De az, hogy ez az egész mit jelent? Tehát, hogy milyen ki belőle, hogyha én mondjuk szűknek érzem a teret, és közel teszem a kezem, hogy most ez az én terem, hogy akkor utána van egy ilyen megoldó kulcs a végén, vagy pedig mindenki magában gondoljon, amit akar.
Van megoldó kulcs, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nekünk van egy listaszerű megoldásunk, és ezt megmondjuk, hanem mindig nagyon fontos része a verbális feldolgozás és az integrálás ezeknek a csoportoknak. Tehát mondjuk dolgozunk mozgásosan, egy kis bemelegítés és megérkezés után mondjuk egy órát, és akkor azt mondjuk követi egy fél-egy órás verbális feldolgozó kör, ahol megoszthatja mindenki azt, hogy mibe volt, mi érintette meg, mi a furcsa, feltehet akár ilyen kérdést, hogy akkor ha én ezt most így éreztem, az miről szól, vagy ha én az instrukciót máshogy értelmeztem, az vajon mi. Adunk szempontokat, nem kész válaszokat, hanem szempontokat arra, hogy közösen gondoljuk át, hogy vajon az illetőnek ez mit jelent, és lehet, hogy az egyiknél ezt jelenti, a másiknál azt, ezért is dolgozunk kis csoportban, hogy az egyéni megéléseknek is tudjon tere lenni, hiszen nagyon sokat tesz hozzá a többi csoporttag megélése.
Honnan jön a módszer?
Mi, amit tanultunk, ez a George Ball féle színházterápiás módszer, ez többféle színházi és pszichodinamikus mozgás és táncterápiás módszert ötvöz, szóval inkább úgy mondanám, úgy lett ez összerakva egyéb módszerekből. Mi, amit tanultunk, az eredetileg szenvedélybetegek számára kialakított módszer, ez a színházterápia, de látjuk, hogy nagyon sok egyéb nehézségre, illetve az ilyen családban való felnövekvés és tulajdonképpen annak minden szövődményére, nehézségére a civil életben is nagyon jól alkalmazható módszer, és mi ezzel dolgozunk nagy Alízzal már évek óta.
Egyébként amerikai vagy francia?
Zsorzső francia egyébként, de pont most az egyik kollégánk, Hegedűs Attila írja ebből a doktoriát, hogy valahogy ő is így fel tudja göngyölíteni és szétszálazni azt, hogy mi mindenből lett ez összerakva. De igen, amerikai, francia, Európán belül is számos gyökere van ennek a módszernek, szóval hogy valahogy egy ilyen vegyes.
Arra kérem, Kata, hogy ossza meg egy élményét, vagy mondjon el egy történetet, persze név nélkül, meg felismerhetőség nélkül, ami különösen megérintette Katát, vagy ahol nagy változást látott, vagy nagy segítséget jelentett ez a színházterápia.
Van egy nagyon, nagyon kedves történetem, amit szívesen megosztok, ami mindig nagyon meg is érint, mert hogy azt is fontos látni ezekben a színházterápiás tréningekben. Sokan például azt fogalmazzák meg, hogy nem feltétlen, hogy mennyire közel kerültek bizonyos gyerekkori traumáikhoz, hanem például azt, hogy nagyon kevés terük volt valaha az életükben arra, hogy spontán, önfelett módon egy biztonságos térben csak úgy lehessenek, vagy játszhassanak, vagy lehessenek gyerekek, ugye, aki egy nem jó környezetben nevelkedik, gyakran ezt a gyermekség élményét veszíti el elsőként. A játékosságot, a spontaneitást, azt, hogy tényleg önfeledten lehet lenni, és nem egy folyamatos készenlétben monitorozni folyamatosan a környezetet, hogy mikor lesz valami baj, hanem ezt a gyermeki játéknak az örömét. És egyszer bejelentkezett hozzánk egy testvérpár egy csoportra. Szerencséjükre nem árultak el, hogy ők testvérek, mert egyébként nem szoktuk javasolni, hogy testvérek jöjjenek együtt egy ilyen kis létszámos, ilyen módszerrel dolgozó csoportba, de ott egy szombat reggel derült ki a kétnapos, vagy nem is tudom, az lehet, hogy öt alkalmas tréning volt, hogy ők tesók, és akkor Alízzal tartottunk egy gyors kupaktanácsot, hogy akkor mi legyen, és azt gondoltuk, ha már ezt így rendezte az univerzum, akkor menjünk, és hogy akkor nézzük meg, hogy mit fog ez hozni. 60 pluszos testvérpárról van szó, hozzáteszem, tehát, hogy nem is egy fiatal páros, és ők az egyik gyakorlat kapcsán, ami egyébként tényleg egy játékos, könnyed gyakorlat volt a térben, és kapcsolódás a többiekkel, azt fogalmazták meg ebben a verbális feldolgozó körben, hogy most először élik meg azt, hogy ők, mint testvérek, együtt lehetnek egy biztonságos helyen úgy, hogy ők játszhatnak, és nem azon kell aggódni, hogy mi lesz, hogy mikor jön haza apa, hogy mikor van baj, hogy ezt a fajta testvéri kapcsolódást, egy jófajta testvéri kapcsolódást rajtam, most is áll a szőr, mert nagyon mélyen
igen,
érint.
Igen, ez megható nagyon.
60 évesek elmúltak, mire először megtapasztalták egy ilyen biztonságos terápiás térben. És én ezt nagyon viszem magammal, és azt gondolom, hogy ez talán sokaknak lehet egy behívó élmény, hogy valahogy, hogy ezt megélni, hogy biztonságban vagyok, lehetek gyermek, tartanak, meg vagyok tartva, vigyáznak rám, és lehet csak úgy lenni.
Hova forduljon az, akinek ez felkeltette az érdeklődését? Szeretne jelentkezni, szeretne egy ilyenben részt venni?
Magyar Színház Terápiás Egyesület égisze alatt vannak ilyen csoportok többek között, megtalálható a Facebookon is, de az ember így ki googlizza, akkor ott szoktuk a frissen induló csoportokat feltenni, és ott lehet vidéken is, időnként Budapesten is változó, hogy mikor, hol az országban is ez a tervünk, hogy egyre több ilyen csoport lesz, illetve majd képzést is tervezünk indítani, mármint szakemberek számára képzést, hogy a módszert el tudják sajátítani, de saját élményként addig is mindenki számára adott a lehetőség.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel beszélgettünk a szenvedélybeteg családokban felnőtt emberek számára kidolgozott színházterápiás módszerről. A technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották. Yeah.